köszönöm Attilának az ige hirdetését azért, mert én azt gondolom, hogy ez irány szabott nem csak a magyar alkalomnak, hanem az egész presbiter továbbképző szemeszternek, az egész esztendőben. Kérem Istentől, hogy amilyen szép az elindulása a presbiter továbbképző szemeszternek, de ilyen áldott a folytatása is majd. Attilának az ige hirdetése emlékeztetett engem arra, hogy bár ugye dr. Csabina Sándor gondnok úr felkért engem bánki gyülekezet, nagyon gyülekezeti vallásának előadásra, de a legfontosabb dolog nem az, hogy erről kezdjek előttem az elején beszélni, hanem ami az ige hirdetésben benne foglaltatott, elmondani azt, hogy ezek az események, amik mostanában történnek a bánki gyülekezet életében, csoda számba mennek. Viszont, bár ez a gyülekezet és a presbitériuma és a lelkész és a gondnoka is sok elismerést és méltatást kap ezért a csodáért, mi úgy éljük meg ezeket a változásokat, kedves testvérek, hogy mi csupán fogaskerekek vagyunk, apró kis fogaskerekek egy nagy-nagy képezetben. Ez a csoda, amit végbe ment, ennek mi nem okozói vagyunk, hanem mi magunk is részesei. Azok a boldog szolgák vagyunk, az egész presbitérium nevében mondhatom ezt, akik haladnak. Hosszú előkészület után, hosszú idők munkálkodása után learatják a megtermett és megélett gyümölcsöket, és azok az emberek vagyunk a mai időkben, akik elmondhatják azt, hogy a mi életünkben történt ez meg, de nem nekünk köszönhető, hanem Isten érte dicsőség. A másik fontos bevezető gondolat, kedves testvérek, hogy ami bánkon történik, az nem egy előírt recept, vagy egy modell. Vannak gyülekezetek, akik sikerre halmoznak, és azt mondják, hogy mindenkinek ugyanazt a mintát kell követni, amit ők megvalósítottak. Ez a mi részünkről nem igaz. Ami bánkon történt, az egy gyülekezeti építési modell, amikor lehet tanulni, hiszen szükséges is, hogy tanuljunk egymástól. Én viszont azt vallom, ezt egyszerűen fenntartom, hogy minden gyülekezet más és más. Mindenhol az adott gyülekezetre nézve kell megragadni a lehetőségeket, kiaknázni a lehetőségeket, élni a helyzetekkel, és a gyülekezet igényéhez mérten kell kihozni mindent, mindenből a legtöbbet és a legjobbat. Nincs olyan, hogy egyetemes gyülekezetépítési modell, nincs olyan, hogy mindenhol bevált a recept, ez gyülekezetenként változik, kell, hogy tanuljunk egymástól, és én örülök, hogy ma ezt a nyitottságot látom az egyház megyen gyülekezetei részéről, presbitériumi részéről. Én, kedves testvérek, az egyik ilyen csodáról vagyok ma, amit akik beszámolni, de ugyanis én két gyülekezetnek voltam, vagy a lelkész, a kerekesteleti és a bánki gyülekezeteknek. Én mind a két helyen sok csodát éltem meg, és nagyon hálás vagyok ezért a jó Istennek, hogy azt az életemben megengedte. A bánki gyülekezet életéről beszélünk ma, tehát gondnoknő elmondta, hogy formailag hogyan ment végig az anyagyülekezeti válás. Én viszont tartalmilag szeretnék erről beszélni, egy picit hosszabban, nem sokkal hosszabban. És ahhoz, hogy én erről beszélnek, nekem időben elég messzire vissza kell. Bánkról, magáról, a településről, kedves testvérek, inkább kapcsoljuk, aztán beszélek hangosabban. Bánkról, a gyülekezet településéről el kell mondani azt, kedves testvérek, hogy ugye ez egy Árpád-kori település. Egyesek szerint régebbi, mint Debrecen. 1324-től kezdődően jegyzőkönyvek beszélnek a bánki gyülekezetről úgy, mint bánk egyházról, tehát amikor a Kárpát-medencébe való visszatérés után a törzseink letelepedtek, élték a hitüket és élték és gyakorolták a hitéletet, akkor a bánk településen ugye működő egyház létezett. Ez az egyház valamikor templomot épített magának, ennek a templomnak a romjai ma is láthatóak és megtekinthetőek, és ez a templom egészen 1703-ig állt. Tehát a bánkon létező, ősidőktől fogva létező gyülekezetnek templomnak volt 1703-ig, És 1703 után következett egy olyan időszak, amikor azok a lelkészek, akik Debrecenben szolgáltak, hát azok lovaskocsival, szekérrel, biciklivel később, még később személyautóval, családoknál, elsősorban magánemberek házainál ragadták meg az alkalmat arra, hogy Isten tiszteleteket tartsanak, hogy kazuáliákat elvégezzenek, és majd az ezt követő időben fogalmazódott meg annak a gondolata, hogy központosítsák a hitéleti alkalmakat. 1910 tájékán épült fel a Bánki iskola, ahogy 1910 tájékán ugye a Lebensberg program keretében nagyon sok iskola épült. Tehát Fancsikán, Mézeshegyen, Halákon, Bánkon, összesen, ahogy én tudom, több mint 10 iskola épült ezeken a környékeken, és ezekben az iskolákban ugye a 1990 előtti időkben a pártvezetésnek a tudtával nagyon furcsa, de a mindenkori egyházi főhatóság kérelmet intézett a pártvezetéshez, megkérvényezték azt, hogy ezekben az iskolákban tarthassanak istentiszteleteket a Debrecenből kiszolgáló lelkészek, és ezt az engedélyt meg is kapták egyébként. 1978 volt egy nagyon jelentős év a Bánki gyülekezet életében, hangsúlyoztán temploma még nem volt, ez a legelső ilyen dokumentum. Én egy kis levélpári munkát végeztem, amikor Csabina gondnok úr felkért engem az előadás megtartására. 1978. március 26-án a Bánki Presbitérium tartott ugyebár egy picit élesíthetünk ott a fókuszán, igen, és akkor látható lesz jobban. A Bánki Presbitérium 7/1978-as számú határozata eképpen hangzott. A Debrecen Bánki Egyházközség Presbitériuma határozatilag kimondja, hogy társegyházközségi kapcsolatba kíván lépni a Debrecen kerekestelepi egyházközséggel. A társuláshoz tisztelettel kéri az egyházmegye közgyűlésének jóváhagyását és megerősítését. Teljes egyhangúsággal szavazták meg ezt a határozatot. Erre volt válasz a kerekestelepi gyülekezet részéről 1978. november 26-án, a 24/1978-as számú határozat, amelyet nem olvasok fel, de ebben a presbitérium szintén egyhangulag kimondja, hogy a Bánki gyülekezetet társegyházközségül elfogadja. A két gyülekezetnek ezen szándékát egy megállapodásba fektették le, ez a következő. Ez a megállapodás úgy látom nem olvasható, de ennek van néhány pontja, hogy mit rögzített a két egyházközség társegyházközségi megállapodása. Ebből azért egy kis ízelítőt adnék. Egyes pont. A Debrecen kerekestelepi református egyházközség társegyházközségül elfogadja a templomi és lelkészlakás nélküli Debrecen Bánki missziói egyházközséget, templomát egyházi szertartások végzésére mindenkor szívesen felajánlja. A felújított és gondosan karbantartott kerekestelepi templomot, annak minden tartozékával, orgonával, szőnyegekkel együtt a Bánki egyházközséghez tartozó református egyháztagok mindenkor díjmentesen használhatják. Az adminisztratív teendők, anyagkönyvezés, iratkezelés, pénzkezelés a társ egyházközségbe lépő egyházközségetnél továbbra is egymástól függetlenül történik. A társulásba lépő egyházközségek egy lelkipásztori állást tartanak fenn, de megmarad mindenkinek a saját gondnoka és presbitériuma. A Debrecen Bánki Egyházközség irattára és úrasztali felszerelése a kerekestelepi egyházközség gyülekezeti termében nyer elhelyezést, és részesül megfelelő gondozásban és védelemben. A Bánk, Fancsika és Pac területen új földrajzi elnevezés szerint Erdős pusztán szétszórtságban élő református egyháztagok pásztorolásával a Debrecen kerekestelepi egyházközség lelkésze foglalkozik az évről évre előkészítendő gyülekezeti munkatervnek megfelelően. És ugyebár ez a jegyzőkönyv azt is rögzítette, hogy még a kanonika vizitációt is, tehát a Bánkot illető kanonika vizitációt is a kerekesteleti gyülekezetnek az imaházában tartották meg. Az ezt következő dokumentum már a Debreceni Református Egyház megyének az 1978. december 8-ai közgyűlésének a tárcsorozata, amelyben, ha tetszenek látni, a 26. pont alatt szerepel Kerekestelepi és Bánki Egyházközségek társ egyházközségként való együttműködése és ennek a jóváhagyása. Így született meg ez a társ egyházközségi kapcsolat tulajdonképpen 1979. január 1-től fogva. És még egy dokumentum van, amit a levéltárból felkutattam. Tangó Pista bácsi, többen emlékszünk ő rá, egykori nagytemplomi lelkipásztor, és ő egyházmegyei lelkészi főjegyző volt. Ő írta meg a pápbizottságnak azokat a kérelmeket, amelyben a következő iskolák helyszínein kéri az Isten tisztelet megtartásának a lehetőségét, és bármennyire furcsálkodunk rajta, ezt az akkori pártvezetés évről évre lehetővé tette, megengedte, és a hívek gyakorolhatták a hitüket a Bánki iskolában. Nagyon jelentős állomása volt, ugye DNS tiszteletes úr, Madarász József, Nagy József tiszteletes urak után, 1987-ben a 100 házas pár, 100 Barna bácsinak és Anna nénének a kinevezése ezekbe a gyülekezetekbe, hiszen ők 93-ig szolgáltak ezen a helyen, jó időben a templomnál is tartottak Isten tiszteleteket, tehát szabad ég alatt, és rossz időben pedig az iskola egyik tantermében, ami akkoriban valóban iskolaként funkcionált és működött. 1993-ban ők kezdték el építeni ezt a templomot, ami akkoriban még csak idáig tartott, egy körülbelül 80-100 fő befogadására volt képes. Ezt a munkálatot viszont őtőlük a 93-ban szolgálatba álló Lengyel László elődöm, nagy tiszteletben fejezte be 1995-ig, az akkori lehetőségeket maximálisan kiaknázva, egyház megyei segítséget kapott, illetőleg én úgy tudom, hogy még külföldi segítséget is kapott, financiális támogatást Amerikából, Hollandiából és a testvér gyülekezetből, Svájcból. Nagyon sok gyülekezeti tag végzett itt kétkezi munkát abban az időben, adományszerűen, tehát teljesen ingyenesen. 1995-től fogva tehát a Bánki gyülekezetnek ugye volt saját temploma. Ez a templom, amiben élünk, ez egy nagyon fiatal templom, tehát maga a régi épület is. Sajnos ugye Lengyel Laci bácsi 2004-ben ment nyugdíjba, addig végezték a szolgálatot, és néhány évvel később, 2008-ban, ugye 2007-ben már én szomorú megélője voltam annak, amit Vas Sándor lelkész barátom élt még át, szerintem rajtam kívül, hogy milyen az, amikor egy településen bezárnak egy iskolát. És megszűnik a hitoktatás, és megszűnik a szentesti gyermekműsor, és megszűnik az anyáknapi gyermekműsor, és eltűnnek a gyermekek, és nincsenek fiatalok. És marad egy gyülekezet, ahol a régiek, ugye Imre bátyámnak az édesapjáé. Én amikor ide jöttem, akkor itt körülbelül egy 15-20 ember járt a templomba. Abba az oldalba jöttek, emlékszem, mert ott voltak a konvertorok. És egy meghitt kis közösség volt, de ezek az emberek nagyon sokat imádkoztak a gyülekezet épüléséért. És én azt gondolom, hogy ez a 2007 és 2008-as év egyfajta fordulópont volt a gyülekezet életében, mert ekkor kínálta fel nekünk Isten azt a lehetőséget, hogy a bezárt bánkiskola területén elkezdhettünk először nappali, tehát szociális munkát nappali ellátások formájában, idősek, pszichiátriai betegek és szenvedélybetegek nappali ellátását. És innentől kezdve, kedves testvérek, ez a gyülekezet és annak főként a presbitériumon hitt is abban, és buzgón imádkozott is azért, hogy ez áldás lehessen a gyülekezet életére nézve, ahogy valóban az is lett, nem csak itt, hanem mind a két gyülekezetben, bent a kerekestelepen is, hiszen ezekből az alapellátásokból nőtte ki magát az, hogy utána később 4 tanyagondoki szolgálatot indítottunk, látva ennek a sikereit, megélve ennek a gyülekezetépítő hatását. Az emberek, akik kaptak ebből és profitáltak ebből, azok hálásak kezdtek lenni a gyülekezetnek, és a gyülekezet életében egy látványos fejlődés mutatkozott meg. Ehhez tevődött hozzá később ugye családi napközik beindítása, amit ma már úgy hívnak, hogy családi bölcsőde. Időközben a városi óvodát is bezárták ezen a településen, és így adta magát a lakosok részéről a kérdést, hogy nem szándékozik az egyház óvodát beindítani. Először egy egycsoportos óvodát indítottunk be 5-6 évvel ezelőtt, és aztán pedig ez az egycsoportos óvoda egy évben belül olyan felkapott lett ebben a csodaszép környezetben, hogy városi emberek is kerestek meg bennünket, hogy ide szeretnék járatni a gyermekeket. Egy éven belül 7 csoportossá bővült az óvoda, és dupla olyan létszámmal kezdett el működni. Hát hadd mondjam így, az óvodának ez a stabil és jó működése már gondolat van, hogy sokak fejében megalapozta az iskola elkezdésének a gondolatát. Ennek az iskolának az elindítása ugye épületépítésekkel járt együtt, amit én megint csak csodaszerűen éltem meg, hiszen az akkoriban felújítást végző az Árpád térjén ismerik Bona Lacinak a jó szívéből, a Drájus Kocsinak a tulajdonosa. Ő egymagában egy ilyen 5-6 millió forintos adományban alapozta meg a kis induló iskolaépítést. Ő egy személyben. De amikor az alsó tagozatot építettük, egy körülbelül 80 ezer forintos négyzetméter állomány, 5-6 évvel ezelőtt, 80 ezer forint per négyzetméteres áron. Akkor én azt gondolom, hogy egymás után állhatunk azok a vállalkozók, mint Vágó Sanyi bácsi, aki a vasszerelését végezte el a iskolának, a betonkoszorúnak, vagy a villanyszerelő Bernár bácsi, nincs itt a Tóth Bernár bácsi, a Kossuth utcára, akinek a fia adományba tartotta a villanyszerelést. Nagyon sok vállalkozótól kaptunk segítséget, és ugye ebben az időben, mert az Úr csodásan működik, kezdődött el a kisrefinek a felújítása és áttelepítése a mostani helyére. A régi épületet ugye szétverték, és onnan minden kilovásra ítéltek. Hát tessenek elképzelni, hogy a berendezési tárgyakat szinte maradéktalanul onnan kaptuk meg, gondolva itt vécékagylókra, mosdókagylókra, világítótestekre, hűtőtestekre, bútorzatra, iskolai padokra, székekre és nagyon sok mindenre. A református kollégiumnak a mostani gondnoka, a Nagy Istvánné Erika kamion számra küldtek ide bánkra a kis refiből kidobásra ítélt lomokat, amiket mi mind beépítettünk az iskolába. Ezekre sem kellett költeni, úgymond. És minek utána abban az évben, ugye, amikor ez elkészült, beindult az iskolának a teljes alsó tagozata. Utána kezdődött el a felső tagozatnak az építése, ahol már egy picit a városvezetőkkel is egyeztetésre volt szükség, mert ez az iskola elkezdett egy felkapott iskola lenni, és ők attól való félelmükben, hogy ez népszerűbb lesz, mint a benti iskolák, egy picit úgy aggódásukat fejezték ki ez irányban, de a Jóisten itt is félregördített minden akadályt az útból. Megkaptuk az engedélyt a felső tagozat felépítéséhez, és ugyanazok a baráti körök és támogatói körök és vállalkozói körök, akik addig is messze menően a jó indulatokat helyezték ki irányunkban, ezt a jó indulatot nem megmondták, hanem nyomatékosították és az ügyelésüket el. Én úgy ítélem meg, olyan nagyjából 100-120 ezer forintos négyzetméter áron felépült a felső tagozatnak az első építeme. 3 nappal ezelőtt a műszaki osztálytól megkaptuk ennek a használatba vételi engedélyét is. Ez a felső tagozatos építkezés, ez egy 3 ütemes építkezés, 2 osztály, 4-2 osztály és a 3. ütem az majd egy tornateremnek a hozzávaló helyiségekkel történő felépítése lesz, ami egy nagyon komoly beruházás lesz. Arra még egyelőre nincs saját erőnk és saját pénzünk, de segítséget fogunk kapni ebben az ügyben, erre a támogatás már talán meg is ítélték számunkra. Ennek az első 2 üteme befejeződött, az építkezés. Ettől az évtől fogva, kedves testvérek, már 8 osztállyal működik a Bánki Református Iskola, kis létszámú oktatással, tehát évfolyamonként egy osztályban átlag 20 gyermek, két pedagógussal, nagyon komoly szakmaisággal folyik a munka, órarendbe épített lovagoltatással, az intézmény területén két állatsimogatóval, van három nagy buszunk, amelyek iskolabuszok funkcionálnak, és térítésmentesen hordják a gyermekeket iskolába, meg az óvodába és a bölcsődőbe is természetesen igénybe lehet venni ezt a szolgáltatást. Saját konyhája van, főzőkonyhája, ránk ülekezetnek, úgy gondolom, úgy emlékszem, hogy talán napszakonként 300 vagy 400 adag számra kapacitáltam, tehát erre van engedély a bánti főzőkonyhának. A gyermekeknek is ez a konyha főz, sőt a kerekesteleti gyülekezet ellátottjainak is ez a konyha főz, kedvezményesen, és lehetővé tudjuk azt tenni az iskolában, hogy a gyermekek hát a szódexós ételnél megfelelőbb táplálkozásban részesüljenek, illetőleg olyan menüt kaphassanak a mindennapokban, amit szeretnek. Amit nem szeretnek, azt a konyha nem szoktak főzni. Az úgy is kiderült az első tapasztalat, hogy mit nem szeretnek a gyermekek, és azt nem nagyon szokták ugye napirendre tűzni annak az ételnek a főzését. Most jelenleg ott tartunk, kedves testvérek, hogy 3 évvel ezelőtt ugye bővíteni kellett a templomot, mert egy-egy nagy alkalommal, mondjuk egy karácsony, húsvét, pünkösd, ezentúl pedig ugye iskolai nagy alkalmával, már nem csak, hogy ugye annyian álltak a templomban, mint amennyien most tetszenek benne ülni, hanem még a templom előtt is álltak ugyanennyien. Ekkor határozott ugye a presbitérium, hogy kibővítjük a templomot. Ehhez az építkezéshez én azt gondolom, nem is érdemeljük meg ezt a sok jó indulatot és csodát, hogy miért kapjuk. Nagyon sok vállalkozói segítséget kaptunk, mert én úgy emlékszem, hogy ez a bővítmény, ami akkor, mint az eredeti templom, ez egy 10-12 millió forintból készült el. Olyan tudunk szerkezettel, hogy ha akarnánk a padlás teret is beépíthetnénk, mert akár még táncolni is lehetne a padláson, egy ilyen 20-30 centis vasalbeton mondani betont köré megrakadtak rá, azért, hogy megtámaszza a régi templomot, hogy statikailag egybe legyen. A stílusát az pedig ugye előírta a presbitérium, hogy mindenképpen csak hasonló stílusban készülhet el a bővítmény, mint az eredeti templom stílusa. Abban az évben megragadtuk az alkalmat arra, hogy akkor már ha belefogtunk ebbe a bővítésbe, akkor a régi templommal egyben függő padozat cserére került sor. Egyben burkoltuk az egészet, új szerkezetet és új héjazatot kapott a templom. Alaposítottuk a templom környezetet, öntözőberendezést szereltünk bele, templomvilágítást raktunk a templom elé, madárhálót, madárt is tettünk a valamút miatt, és most egy nagyon meghitt kis kultikus hely az, ami a bánki településnek a szívében elhelyezkedik, megcsodálják az itt élő emberek. Egy átlag vasárnapon egy ilyen 50-60 ember jár ide templomba, egy sima vasárnapon, most egy olyan 3-8 gyermek mindig van a gyermek foglalkozásokon is. Egyre több van nagy alkalom a gyülekezetben, ez azt jelenti, hogy az iskola ugye havonként szervez családi istentiszteleteket, amikor egy-egy osztály műsort ad elő, és ilyenkor a szüleink is el szoktak jönni természetesen megnézni a saját gyermekeinket. Az egyházi alkalmak, a nemzeti ünnepeket, ezeket mind-mind nagy számban ünnepeljük meg, és ilyenkor tele szokott lenni az egész emberekkel. Egy picit lelkész kollégákkal is beszélgettem erről mostanában, hogy mi a legtöbbször, mi, tehát lelkészek, a szolgálatunkat ugye úgy fogjuk fel, mint a Jézusi példázatban a kerítő háló, megragadjuk minden eszközzel az alkalmat arra, hogy az embereket behozzuk a templomba. Mert hitet nem mi tudunk adni az embereknek, nem mi tudunk emberek megtéréséről és újjászületéséről, hanem az Isten. Nekünk eszköznek kell lenni abban, hogy mint egy kerítő háló összeöleljük az embereket és elhozzuk ide az Isten házába, ahol az Isten szent lelke munkálkodik. Hiszem, hogy minden ige hirdetés által munkálkodik, mindenkiben munkálkodik. Még abban is, akiről első ránézésre visszakadtam az ige üzenete, meg megkeményedik a szíve, biztos vagyok benne, hogy nála talán hetek vagy hónapok leforgása alatt, de az Isten el fogja végezni azt, amit ő szeretne. Ez a bánki presbitériumnak a jelenlegi küldetése és jövőképe, és
ha már a jövőképnél tartok, akkor el kell meséljem a testvéreknek azt a felülről kapott biztatásunkat, hogy ugye a tavalyi évben mi is nyertünk egy 250 millió forintos támogatást egy új óvodának, egy kóportos óvodának a megépítésére, a Magyar Református Egyház zsinatától is, hogyha Isten megsegít, ez körülbelül egy hónapon belül el is kezdődik a beruházás. A város vezetésről, Debrecen város vezetésétől és egy picit magasabban lévő köröktől ígéretet kaptunk arra, hogy finanszírozni fogják az iskola harmadik ütemét, a tornateremnek a megépítését, ami nagyon fontos lesz a gyülekezet életében, hiszen én itt a fiatalok irányába kifejtett munkát azt még nem látom teljesnek. Tehát itt azért még vannak kocsmázó fiatalok esténként, vannak a településen drogozó fiatalok. Én azt gondolom, hogy ha egy nyomatékos munkával érni, vagy számukra akár egy ilyen lehetőség által fel tudnánk azt kínálni, hogy jöjjenek inkább focizni, mint hogy a kocsmába menjenek, akkor én azt gondolom, hogy egyre hatékonyabban tudnánk növelni a bánki gyülekezet respektjét is az itt élő személyben, bár ezt én már nagyon jónak tartom így is. Településen mindenki elismerését fejezi ki a gyülekezettel szemben, nem csak reformátusok, más vallásúak is. Én azt gondolom, hogy a gyülekezetet fejleszteni, gyarapítani, ez folyamatos kötelességünk. Tehát ez nem egy évre, nem egy életre szóló kötelességünk, hanem ez egy örök célunk és tervünk. Itt kell, hogy a generációk egymást kövessék ennek a szándéknak a megvalósításában, mert az Isten terve így megy végbe. Én onnan kezdtem el a mai előadásomat, hogy ugye mi csak azok a szolgák vagyunk, akik maradtunk a mai időkben. Nagyon hosszú utat jártunk be most ebben az előadásban, az Árpád-kortól kezdve, állomásokon keresztül, és én azt gondolom, hogy még hosszú az út, ami a jövőbe vezet. Kell, hogy olyan lelkes presbiterek, gondnokok és lelkészek kövessék itt egymást, amilyenek a régiek voltak. Nekem a Jóisten megadta azt, hogy beszélhettem itt olyan idős személyekkel, olyan régi presbiterekkel, akik emlékszem, olyanok voltak a szememben, mint egy tekintélyes fejedelem ült a kis otthonában, amikor meglátogattam, és akkor elmondta nekem azt, hogy ezek ilyen hitvalló emberek voltak egyébként. És elmondta nekem például Imre Bátyánnak az édesapja, hogy hát tiszteletes úr, én olvasom a Bibliát, nem mindig értem, de tudom, hogy kötelességünk olvasni, mert presbiterek vagyunk, és akkor, de ezért jó az, hogy vannak ige hirdetések a templomban, mert ilyenkor megmagyarázzák nekünk azt. Kérdeztem tőle, hogy Imre Bátyán hol tart a Biblia olvasásban, és akkor mondta nekem, hogy hát ő már kiolvasta az 5-10-szer, hát ő nem is tudja. Hát ő nem valahol tart a Biblia olvasásban, hanem ő minden nap olvassa a Bibliát. Én azt gondolom, hogy ez is egy eszköze annak, hogy a hitünket erősítsük, meg ezek a presbiter képzők, továbbképzők is lehetőségei annak, hogy tanuljunk egymástól, közösen erősödjünk a hitünkben, lássunk gyülekezet építési modelleket. Ez egy. Tehát ezt megint hangsúlyozom, hogy ez egy, és nem egyetemes. Hogy nem lehet mondani, hogy ez mindenhol be fog válni, és mindenhol lehet ezt kopírozni. Lehet egymástól tanulni, de úgy komplet egy modell nem álljon meg a helyét mindenhol. Mindenhol rá kell lenni a helyi sajátosságokra, fel kell térképezni a helyi igényeket, gyülekezetnek az igényét, és azt szerint kell a lehetőségeket kiaknázni, és mindenből a legjobbat kihozni. Én köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet, és akkor erősíteném a gondoknő meghívását, hogy az alkalmat követően, illetve majd a szavazást követően ugye átmenjünk az intézménybe, egy terepbejárásra, tessenek ott egy kis időt számni arra, hogy megnézzük az iskolának a területét is ott hátul, és azt követően pedig egy szerényebb évre is szeretettel vendégül szeretnénk átmenni mindenki. Köszönöm szépen, bácsi!